Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Urunkat a 138. Zsoltár első versének éneklésével. 138. Zsoltárunk így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljuk el a helyünket, és a 305. énekünket énekeljük most mind a 4 verszakával. 305. dicséretünk így kezdődik, álmélkodással csodáljuk végzhetetlen szerelmet. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes második könyve 35. fejezetéből, az első 29 versből, illetve a 36. fejezet 5., 6., 7. verseiből hangzik hozzánk a következőképpen. Azután összegyűjtötte Mózes Izrael fiainak egész közösségét, és ezt mondta nekik. Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az Úr, hogy meg kell tennetek. 6 napon át végezzétek munkátokat, de a 7. napot tartsátok szentnek. Az Úrnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az. Meg kell ölni mindenkit, aki munkát végez ezen a napon. Lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton. És ezt mondta Mózes Izrael fiai egész közösségének. Ezt a dolgot parancsolta az Úr. Gyűjtsetek felajánlást magatok között az Úrnak. Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak. Aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lemfonalat, kecskeszőrt, vörösre festett kosbőröket, delfinbőrt, és akácfát, lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz, és a jó illatú füstöléshez, ónixköveket és foglalatba való drága köveket az éfódhoz és hósánhez. Jöjjön ide minden hozzáértő ember, és készítsék el mindazt, amit megparancsolt az Úr. A hajlékot, annak sátrát és takaróját, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait. Készítsék el a ládát és annak rúdjait a födéllel együtt, a függő kárpitot, az asztalt, annak rúdjait, egész felszerelését, és a szent kenyereket, a lámpatartót a világításhoz, annak felszerelését, és mécseseit, és a lámpaolajat. Készítsék el az illatáldozati oltárt, és annak rúdjait, a fölkenéshez való olajat, és a jó illatú füstölőszereket, a bejárati függönyt a hajlék bejáratához, az égő áldozati oltárt, annak rész rácsozatát, rúdjait és egész felszerelését, a medencét és annak állványát. Készítsék el az udvar szőnyeg falait, oszlopait és talpait, meg az udvar kapujának függönyét, a hajlék cövekeit, az udvar cövekeit és ezek köteleit, a díszes ruhákat a szentében végzendő szolgálathoz, Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit. Ekkor eltávozott Mózes elől Izrael egész közössége. Azután eljött mindenki, akit a szíve indított, akit a lelke hajtott, és elhozta az Úrnak szánt felajánlását a kijelentés sátrának elkészítéséhez, az ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz. Eljöttek a férfiak az asszonyokkal együtt, mindenki, akit a szíve arra indított, és hoztak boglárokat, függőket, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle aranyékszert. Mindenki ajánlott föl aranyból való ajándékot az Úrnak. Minden férfi aszerint, hogy milyen volt, hozott kék és piros bíbort, karmazsin fonalat, lemfonalat és kecskeszőrt, továbbá vörösre festett kosbőröket és delfinbőröket. Aki ezüstből vagy részből tudott felajánlást tenni, elhozta felajánlását az Úrnak. akinek akácfája volt, azt hozta el a különböző istentiszteleti eszközökhöz. Mindazok az asszonyok, akik értettek hozzá, saját kezükkel fonták meg, és megfonva hozták el a kék és piros bíbort, a karmazsin fonalat és a lemfonalat. Mindazok az asszonyok pedig, akiket a szívük arra indított, és értettek hozzá, megfonták a kecskeszőrt. A vezető emberek pedig ónix köveket és foglalatba való köveket hoztak az éfódhoz és hósánhez. Hoztak balzsamot és lámpaolajat, fölkenéshez való olajat és jó illatú füstölőszereket. Izrael fiai közül mindazok a férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a különféle eszközökre, amelyeknek elkészítését elrendelte az Úr Mózes által, elhozták önkéntes ajándékukat az Úrnak. A 36. fejezet 5. és 6. verseit, illetve 7. versét olvasom még. És ezt mondták Mózesnek, többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azokhoz az istentiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az Úr. Ekkor megparancsolta Mózes, hogy vigyék hírül a táborban, hogy se férfi, se asszony ne készítsen semmit felajánlásul a szentély számára. És a nép abba hagyta az ajándékhordást, mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt még maradt is. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, hogy mi ne csak a hallgatói legyünk az ő szavának, hanem cselekvői is. Most foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, s válaszoljunk imádságban Isten szavára. Urunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk most is téged azért, hogy te olyan Isten vagy, akivel kapcsolatba lehet kerülni. Köszönjük neked, hogy így szólítottad meg annak idején Ábrahámot is, így szólítottad meg aztán Mózest, és választottad ki a magad számára a zsidó népet. Beszéltél hozzájuk, szövetséget kötöttél velük, megismerhettek téged, egyre jobban rácsodálkozhattak hatalmadra, szeretetedre. Adtál nekik helyet a veled való különleges találkozásra is. Most éppen erről olvashattunk, hogy hogyan is készült a Szent Sátor. Gondod volt testükre, lelkükre. És köszönjük, hogy nem csak a te választott néped tapasztalhatta meg ezt, a zsidó nép, hanem mi is a te gondoskodó szeretetedből élhetünk napról napra. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, most azt, hogy nekünk is van templomunk, gyülekezeti házunk, hogy van olyan hely, ahol összegyűlhetünk, ahol együtt is magasztalhatunk, imádhatunk téged, ahol együtt is figyelhetünk szavadra, kereshetjük akaratodat, kérhetünk és kaphatunk erőt annak véghez viteléhez, ahol együtt imádkozhatunk. Köszönjük neked ezt, Urunk. Köszönjük neked, hogy még ma is, most is hangozhat szavad. Köszönjük, hogy befogadhatjuk az evangéliumot a szívünkbe. Köszönjük neked, hogy megragadhatjuk a te kezedet még most is, és eljuthatunk egészen odáig a te kegyelmedből, hogy együtt dobbanhat a szívünk a tieddel. Azért imádkozunk, hogy szent lelkedet áraszt ki most közénk, és munkálkodj általa kegyelmesen közöttünk és bennünk, hogy valóban megtapasztalhassuk ezt, hogy így mehessünk el innen a te házadból. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgasd meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. A 153. dicséretünk éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. 153. énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Isten igéjét olvasom még az előbb hallott ige szakasz mellett Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 16. fejezetéből, az első 4 versből. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan az Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A 7 első napján mindegyik őtök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni. Foglaljuk most el a helyünket. Mózes második könyvéből megtudjuk azt, hogy Izrael népe a pusztában vándorol éppen, és ott sem kell nélkülözniük az istentiszteleti helyet, és mindazt, ami az istentisztelethez szükséges. De hát, hogyan is jöttek létre mindezek? Először is azt figyelhetjük meg a megelőző fejezetekben, hogy az Úr tervei alapján. Ő mondta el, mit és hogyan készítsenek el. Aztán azt látjuk, hogy a nép tagjai összeadják a hozzávalókat, illetve szakértő emberek, olyan emberek, akiknek adott hozzá az Úr képességet, elvégzik a munkákat. Erről olvastunk mostani fejezetünkből is. A 36. részből pedig már azt tudtuk meg, hogy többet hordtak össze, mint amennyi szükséges volt. Így olvastuk, elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt, még maradt is. Pedig nem kevés dologhoz gyűjtöttek, hiszen a kijelentés sátrának elkészítéséhez, az ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz kellettek a különböző anyagok. Testvérek, nem elgondolkoztató ez a buzgóság? Mi a titka vajon annak, hogy a szükségesnél több adomány is érkezett? És mi köze van mindennek a mi napjainkhoz, mindennapjainkhoz? Keressük ezekre a kérdésekre a választ együtt a felolvasott igeszakaszok alapján. Mózes második könyve 35. fejezetéből hallottuk, hogy Mózes e szavakkal fordult a néphez, ezt a dolgot parancsolta az Úr. Parancsra adni? Na hiszen. Van is abban köszönet, ha valaki csak így ad, gondolhatnánk. Parancsra? Valóban parancsra? De hát mit is tudott Izrael népe erről az Úrról, akiről ugye azt mondja itt Mózes, hogy ezt a dolgot parancsolta az Úr. Tudta például azt, hogy számon tartotta már akkor őket, amikor még Egyiptomban sóhajtoztak a rájuk rótt terhek alatt. Amikor az egyiptomiak kényszermunkára fogták őket, és egyre nagyobb teljesítményt vártak el tőlük, miközben szinte napról napra szigorították és nehezítették a munkafeltételeket. Amikor a fiú gyermekeiket a fáraó a Nílus folyóba dobatta, Isten számon tartotta őket, és megindult a szíve rajtuk, látva sanyarú sorsukat. És elhatározta, hogy kiszabadítja őket az egyiptomi elnyomatásból. Így ismerhette meg őt, a nép, úgy, mint szabadító urat. Rácsodálkozhatott hatalmának nagyságára, mely előtt nem állhatott meg a magát Istennek tartó és az alattvalóitól, ennek megfelelő tiszteletet, istenítést követelő fáraó sem. Álmélkodhattak hatalmán, amely előtt a természet elemeinek is meg kellett hajolnia. S ez a hatalmas Isten kész volt arra, hogy saját maga vezesse őket, amikor elhagyva Egyiptomot és átkelve a Vörös-tengeren a pusztába érte, s napról napra asztalt terített nekik ott a pusztában. Majd pedig szövetséget köt velük. De hát kik is voltak ők, hogy Isten éppen velük kötött szövetséget? Olyan nagy, olyan jelentős nép lettek volna ők, meghatározó szerepet töltöttek be a népek között. Ó, nem. Hát akkor mi a válasz erre a kérdésre? Mondhatnám most azt, hogy az a válasz csak. De ez nem túl szép válasz. Mi általában nem szoktuk szeretni, ha ilyen választ kapunk. Inkább azt mondom, hogy szeretetből. Tulajdonképpen nincsen rá magyarázat. Talán éppen azért őket, a zsidókat választotta ki, mert olyan kicsi, olyan jelentéktelen nép voltak. A szövetségkötés által Isten tulajdonai lettek. így vigyázott ő rájuk. De arról is olvashatunk Mózes második könyvéből, hogy amíg Mózes fent volt a hegyen Istennél, a 10 parancsolatért, addig lent a nép elkészítette Áronnal az aranyborjút. Azt mondják rá, ez a te Istened, aki kihozott Egyiptom földjéről. Micsoda a hazugság, és micsoda vakság. De hogyha az élő Istent szem elől téveszti az ember, akkor azonnal pót isteneket készít magának, mert Isten nélkül nem bírja ki. Ha nem fogadja el azt, aki őt valóban kiszabadította, aki őt csak ugyan szereti, aki valóban Isten, akkor önt magának ilyen nevetséges módon borjút aranyból, Istent fülbevalóból. És hazudja saját magának is, meg a világnak is, hogy azok szabadították meg őt. Mert az ember nem úgy van-e, hogy mindig jobban bízik abban, ami megfogható, mint a láthatatlan Istenben. Mindig hajlamosabbak vagyunk hinni abban, amit mi gondoltunk ki, mint az önmagát kijelentő Istenben. A nép aranyborjút önt, és a körül táncol. Isten Mózes közbenjárására végül mégis megkönnyörül rajtuk. Népeként tekint továbbra is rájuk. Újra elkészül a 2 kőtábla is rajtuk a 10 parancsolattal. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Kiderül. És világossá kell, hogy váljon, hogy Isten már azelőtt is megtett mindent az ő népéért, mielőtt Izrael igazán megismerhette volna őt. Mindent megtett azért, hogy a felajánlott szövetségét és a kinyújtott kezét Izrael elfogadhassa. Nagy szabadítást végzett el ővéinek életében, hogy életük és jövőjük lehessen. Ez az Úr parancsol a népnek. Így olvastuk, ezt a dolgot parancsolta az Úr, gyűjtsetek felajánlást magatok között az Úrnak. Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak. Akit a szíve arra indít. Istennek e nagy szeretetére, melyet megtapasztalhattak, mi a válaszuk? Mit vált ki Isten kegyelmes cselekedete belőlük? Hogy most mit tesznek? Az is jelzi, mi a feleletük az ő kezdeményező szeretetére. Hozzatok felajánlást. Parancsként élik meg? Vagy a szívükből az fakad fel, ó, nem kell ezt megparancsolni sem. Uram, irántad való hálából szívesen teszem. Keresztelések alkalmával szoktuk énekelni a 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Hányszor énekeltük már? De jelente nekünk igazán valamit ez, a hétköznapokban is. Így élünk-e? Hiszen az örömhír, amit Isten újra meg újra elmond nekünk, az az, hogy Jézus Krisztusban ő társul szegődött mellénk itt a földön, hogy mi is társai lehessünk neki az örökké valóságban. Az evangéliumnak az a lényege, hogy függetlenül attól, ki hogyan gondolkodik Istenről, ő szereti az embert, életet készít neki, és felajánlja a maga társaságát, hogy vele szövetségben, vele kéz a kézben járhassa végig ennek a sokszor nagyon nehéz földi életnek az útját, és érkezhessen meg a célba, az atyai házba. Akik itt voltunk a karácsonyi istentiszteleteken, azok visszaemlékezhetünk rá, hogy ebben erősítettek bennünket az akkor elhangzott igék is. És tulajdonképpen ez a szövetség lényege. Isten először megszabadítja népét. Ezt láthatjuk, és azután hívja őket. Ő cselekszik először, és csak ezután jönnek a parancsok. Nem a parancsokkal kezdi az Úr. Ahogyan minket sem a parancsolatok megtartása üdvözít. Nincs is súlyuk ezeknek. Amíg át nem érezzük, hogy Isten a mi szabadítónk. Nem is tudjuk. És nem is akarjuk addig betartani a parancsolatokat, amíg el nem jutott a szívünk mélyéig, hogy Isten az Úr, aki kihozott a rabszolgaság a bűn házából, a félelem a halál világából, és nagy belső szabadságra juttatott el. Amikor ezt megérti az ember, és magára nézve is egészen személyesen és komolyan elfogadja, akkor ébred fel a szívében a vágy, hogy ő is tegyen ezért valamit hálából. Hogyan is olvastuk? Akit a szíve arra indít. És ilyenkor teszi fel az ember a kérdést, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Te kiváltottál engem a rabszolgaságból, a tiéd vagyok, és a tiéd is akarok maradni, fogadd el az életemet. Ekkor már az ember ajánlja a szövetséget, pontosabban végre elfogadja Istentől azt. Úgy válaszol, mint Jézus tanítványainak egyike, Tamás, húsvét után 8 nappal, én Uram és én Istenem, mondta Jézusnak. És ilyenkor, amikor eljut idáig az ember, szinte igényli is már a parancsolatokat, mert azok neki már inkább evangéliumok, olyanok, mint a közlekedési táblák, védőkorlátok, olyan útmutatás és segítségnyújtás, amelyre nap mint nap figyel, mert tudja, hogy szüksége van rá. Ezért hát ne a parancsolatok betartásával próbálkozzék senki, hanem először a szabadítást fogadja el. Utána már mindennek egészen más hangzása, színe, súlya lesz, és minden a helyére kerül, mert az ember a helyére kerül, Istennel szövetségbe, az ő közelébe. Hozzatok felajánlást az Úrnak. Olvastuk az igéből. Kinek? Az Úrnak. Ez is a helyére kerül. Az eddig elmondottakban már benne van igazából, hiszen pont arról volt szó, hogy hálából az Úrnak. De mégis szeretném hangsúlyozni, mert úgy érzem, szükség van erre, hogy a felajánlásokat, az ajándékokat az Úrnak hozzák. Nem Mózesnek, aki a nép vezetője volt. Nem Áronnak, aki papi tisztet töltött be. Ma ez azt jelenti, amit hozunk a templomunkba, hozunk ide a gyülekezeti házunkba, a bennük, vagy akár máshol végzett szolgálatokhoz, azokat nem a lelkészeknek, nem a gyülekezet lelki vagy világi vezetőinek hozzuk, hanem az Úrnak. És az lenne jó, ha valóban így éreznénk és így gondolnánk, hogy a szívünk indít, és hálából az Úrnak. Aszerint, hogy milyen volt, ezt is olvastuk az ige szakaszban, hozott kék és piros bíbort, és folytatódik a felsorolás, most nem akarom újra olvasni. Vagyis mindenki azt ajánlotta föl, amilyen volt. Azt olvastuk, hogy mindenki ajánlott föl aranyból való ajándékot az Úrnak. A férfiak vittek kék és piros bíbort, karmazsinfonalat, lemfonalat és kecskeszőrt, meg vörösre festett kosbőrt és delfinbőrt. Akinek ezüstje és reze volt, azzal, akinek akácfája volt, azzal járult hozzá az istentiszteleti eszközök elkészítéséhez. A fonáshoz értő asszonyok pedig megfonva vitték el a kék és piros bíbort, a karmazsinfonalat és a lemfonalat. Mások pedig a kecskeszőrt fonták meg, és úgy vitték. A vezető emberek pedig ónix köveket és foglalatba való köveket adtak. Aztán balzsam és különféle olajak, jó illatú füstölőszerű szerek is kerültek az adományok közé. Kicsit hasonlít ez ahhoz, amit az első pünköskor alakult gyülekezetről olvashatunk. Emlékezzünk csak vissza. Ott ugyan nem templomépítéshez, de ahhoz, hogy a gyülekezet minden tagja valóban élhessen úgy, hogy ne kelljen senkinek se szűkölködnie. Mindenki adta, vitte azt, amilyen volt, hiszen ilyeneket olvashatunk, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Kicsivel később pedig ezt olvashatjuk, nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat. Az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Persze föl lehetne tenni most a kérdést, hogy és mit tegyen az, akinek semmi sincs, aki maga is szegény, és manapság már elég könnyű ebbe a helyzetbe kerülni. Egy történettel válaszolok erre a kérdésre, amelyet én is olvastam valahol. Egy leány, a kórházból levelet írt egy lelkésznek, akinek a gyülekezete nagy bajokkal küzdött. Azt írta, hogy olvasott a küzdelmekről, de neki nincs semmije, és mivel beteg, így segíteni sem tud másként, mint hogy imádkozik, hogy a gyülekezetnek valamelyik gazdagabb tagja adjon többet, mint amennyit szánt. És a lelkész következő vasárnap felolvasta ezt a levelet az istentiszteleten, és mindaz, ami ebben a levélben volt, annyira meghatotta az egyik jobbmódú gyülekezeti tagot, hogy a gyülekezet javára küldött egy nagy összeget. Így is lehet segíteni. Imádsággal. Van itt azonban még valami az igében, amire mindenképpen fel kell figyelnünk. A hetedik nap megszenteléséről szóló néhány mondat is ehhez, azaz a felajánlásokról szóló fejezethez tartozik. Nyilván nem véletlenül. Hiszen hogyan is van ez a mi életünkben? Vizsgáljuk csak meg most, próbáljuk legalábbis megvizsgálni őszintén, hogy hogyan is gazdálkodunk mi az időnkkel, az anyagiakkal, a pénzünkkel. Nem valahogy úgy van ez az életünkben, hogy először a saját dolgaink, a saját céljaink, vágyaink, saját magunk bebiztosítása, saját jövőnk bebiztosítása, aztán majd utána jöhet az Úr az ő ügyével. Nem úgy van ez sokszor, hogy ami marad, ha marad, az az Úré. Még a nyugalom napjából is. Nem állítjuk feje tetejére azt a rendet, amelyet pedig Isten a mi védelmünkben adott. Hiszen mire adta nekünk Isten a nyugalom napját? Arra, hogy együtt legyünk az Úrral és családunk tagjaival. Beszélgessünk az Úrral és egymással sokkal többet aznap, mint máskor. Örüljünk az Úrnak és egymásnak. Figyeljünk az Úrra és egymásra. Megnyíljunk Isten előtt és egymás előtt. Ettől lesz egészen más ez a nap, mint a többi, és ettől lesz egészen mássá a többi hat is, mint amilyen enélkül lenne. Ettől lesz egészen mássá az életünk, a szívünk, a gondolkozásunk. Ezt ilyen mértékben egy hétköznapon nem lehet megvalósítani. De nem is kell igazából, mert a napot arra kaptuk, hogy dolgoztunk. A hetedik nap megszenteléséről szóló parancs ugyanis nem munkakerülésre biztat, hiszen ez áll benne, hat napon át végezzétek munkátokat. De a hetedik nap az arra való, hogy utána hat napon át megint jókedvűen és erővel tudjunk munkálkodni, mert Isten az életben rendet teremtett. A rendben pedig ritmus van, és ez lenne a mi életünk egészséges lüktetése, hogy hat napon át arra figyeljünk, amit nekünk kell elvégezni. Természetesen ekkor is úgy, hogy azért az Isten vezethet bennünket. De a hetediken vegyük a bátorságot, hogy csak arra figyeljünk, amit Isten végez szüntelenül érettünk. Így gazdagodnánk meg igazán. A Szentírásban azt láthatjuk, hogy a nyugalom napja megszentelését két isteni cselekedettel indokolja. Az egyik, emlékezzél arra, hogy Isten teremtette a világot. A másik, emlékezzetek arra, hogy rabszolgák voltatok, és Isten kiszabadított titeket. Vagyis a világ teremtése és az egyiptomi rabságból való kiszabadulás volt az a két legnagyobb tény Izrael számára, amire minden felépült. Ezekről nem lehetett megfeledkezni. Újra meg újra el kellett mondani, mert ezek a tettek emlékeztették őket arra, hogy Isten hatalmas és szereti őket. Ezek erősítették bennük azt a hitet, hogy nincsenek egyedül, hogy Izraelnek van Istene, van gazdája, hogy nem csak magukra vannak utalva, és nem csak azt érik el, amit ki tudnak harcolni, vagy kényszeríteni az élettől. Mert ajándékozó, gazdag, szabadító Istenük van, aki teremtette az eget és a földet, és aki kihozta őket a rabszolgaságból. Mi pedig már azt is tudhatjuk, hogy az Egyiptomból való szabadítás is tulajdonképpen előre mutat Isten még nagyobb cselekedetére, a Jézus Krisztusban adott szabadításra, a bűn és a halál uralma alól. Van hát mire emlékeznünk, van okunk az örömre. És a hetedik nap megszentelésével, ezzel a Jézus Krisztussal való közösségünk mélyül. És hogyha komolyan vesszük Istennek ezt a rendjét, akkor juthatunk igazán el oda, hogy mindenestől odaadjuk magunkat az Úrnak, és a vele való közösség pedig átformál bennünket. Képessé tesz arra is, hogy nem mindig csak kapni akarjunk, hanem tudjunk szívből adni is. Nem a magunkét, hanem azt, amit mi is úgy kaptunk. És ebben a közösségben, az Úrral való közösségben ráfigyelve érthetjük meg azt is, hogy amink van, az mind Istentől való. Egyrészt saját használatra, másrészt arra, hogy továbbítsuk. És van olyasmi is, amit csak Istennek adhatunk, illetve adhatunk vissza. Aki önmagát egészen odaszánja Istennek, az nem fog számolgatni, hogy mennyit adott már a magáéból. Az ilyen embernek a tized, az csak az alsó határa lesz annak, amit az Úr ügye szolgálatára ad. És az ilyen embernek egészen természetessé válik az engedelmesség, és jókedvűen hoz meg az Úrért minden áldozatot. Kérjük hát, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvtemet, meg ne roncson engemet. Van hatalmad rá tudom, míveld édes Jézusom, hit, remény és szeretet töltse be a szívemet. Legyen ez most szívből jövő kérésünk így, az esztendő utolsó előtti napján. Amen. 295. dicséretünket énekeljük. 295. dicséretünk első verszakát. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem, ó, vedd el. Urunk, olyan jó lenne, hogyha őszinte vágyunk lehetne az, amit az énekszerző így fogalmazott meg. Add, hogy néked megháláljam, hogy nem hagytál a halálban. Bárcsak megrendülne a szívünk, látva azt a nagy szeretetet, amellyel te cselekedtél érettünk, amely szeretet indított arra, hogy Jézus Krisztusban szabadítót adj nekünk. Bocsásd meg, Urunk, hogyha talán már sokszor hallottuk az evangéliumot, de a szívünket még mindig nem rázta meg. Talán az eszünkkel igent mondtunk rá. Igen, így van, igen, tudjuk, ez van a Bibliában, meg már sokszor hallottuk. De még mindig nem fogadtuk el komolyan saját magunkra nézve. Urunk, kérünk téged, légy hozzánk irgalmas, rázd fel bennünket a lelki szentergésből, hogy ne álmosan, ne közönösen hallgassuk az evangéliumot, hanem végre felserkenhessünk, és végre felragyoghasson nekünk is a Krisztus, ahogyan az igében van. Segíts ebben nekünk. S megértve végre, hogy mit is tettél te értünk. Hadd telhessen meg a szívünk igazán hálával. Hadd telhessen meg irántad való szeretettel, hogy a te kezdeményező szeretetedre hadd lehessen a mi válaszunk a ragaszkodás, a hozzád való ragaszkodás, hogy tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkből, erőnkből szeressünk téged, téged mindenek felett. És így hadd tudjuk elfogadni mindazt, amire te az igében tanítasz bennünket. Hadd érthessük meg azt, hogy így, hiszen te teremtettél bennünket, és te megváltottál bennünket, kétszeresen is a tiéd vagyunk, a te tulajdonaid vagyunk. és hadd élhessük meg, hogy mindaz is, amikkel mi úgy gondoljuk talán, hogy szabadon rendelkezhetünk, valójában nem a mieink, a tiéd, tőled kaptuk. Urunk, segíts nekünk, hogy hadd tudjunk így tekinteni a gyermekeinkre is, nem a mi tulajdonaink, tőled való ajándék, hadd tudjunk így tekinteni a házastársainkra, hogy a mi társunk ajándék tőled, és nem birtokolhatjuk. Taníts mindenre bennünket, és az anyagiak is, az időnk is, minden tőled van, és neked kell elszámolnunk majd mindezekkel. Hadd lehessünk hát hű sáfárok, akik készek vagyunk figyelni arra, hogy te mit akarsz, te mit szeretnél a gyermekeinkkel, a szeretteinkkel, az időnkkel, mit szeretnél a pénzünkkel, mindazzal, amivel valójában te áldottál meg bennünket, mire adtad, és hadd tudjunk mindebben engedelmeskedni neked. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne parancsként éljük meg az ilyen igéket, hogy hozzatok felajánlást, hanem hadd jöhessen ez önként a szívünkből. Uram, megyek, Uram, indulok, szívesen, irántad való szeretetből. Uram, adok, Uram, cselekszem és segítek, irántad való szeretetből, neked. Hadd érthessük meg azt, hogy végső soron minden mögött te vagy ott, és mi, amit teszünk is, neked tesszük, és neked tehetjük, hogy ne az emberekre tekintsünk ebben, hanem mindenek előtt reád, és akkor még az is, ami talán egyébként olyan kellemetlen, vagy olyan nehéz számunkra, egészen más fénybe kerül. Urunk, úgy kérünk, hogy hadd ismerhessünk meg mi is egyre jobban téged, és hadd mélyülhessen el a veled való kapcsolatunk, és így hadd állhassunk bele egyre jobban abban rendben, amelyet te adtál nekünk. Könyörülj meg ebben rajtunk, és köszönjük, hogy ha a helyére kerül az életünk, ha elfogadjuk szívből ezt a rendet, akkor valóban olyan változások indulhatnak be az életünkben, amelyek nekünk is, és a körülöttünk lévőknek is áldásosak lesznek. Ezt szeretnénk most tőled kérni, és hadd gondoljunk már most így az új esztendőnkre is, hogy hadd következhessen be a te kegyelmedből ez a változás az életünkben. Hadd lehessen így új esztendőnk és áldott esztendőnk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket évzáró Isten tiszteletünkre, amely értelemszerűen holnap este lesz 6 órai kezdettel. Az új év első napján is együtt fordulhatunk oda Urunkhoz, tehát elsőjén 10 órától is tartunk Isten tiszteletet. Isten áldja meg most még ennek az esztendőnek az utolsó napjait, óráit is számunkra. 472. dicséretünknek énekeljük most a 3., 4. és 5. verszakait. 472. dicséretünk. 3. verszaka így kezdődik. Lelkek éjjét oszlatni fénnyel, reáld az Úr, ez biztos, lásd. Az 5. verszakot majd fennállva énekeljük. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!